Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsem podcast eheti adásában. Megyeri Jonatán vagyok, Vaéra szakaszt fogjuk olvasni ezen a héten. Ez Mózes második könyvének második szakasza, amelyben elkezdődik az a csapás sorozat, amelyel az egyiptomiakat sújtotta Isten, amiért kihasználták a zsidó népet, és amiért nem akarták elengedni őket, hogy visszatérhessenek atyáik földjére. A Talmud azt meséli, hogy a békák csapásánál nem arról van szó, hogy számtalan béka lepte el Egyiptomot, hanem arról, hogy mindössze egy nagy béka jelent meg, azonban amikor azt agyon akarták ütni, nemhogy nem halt meg, hanem osztódott, és hirtelen rögtön két béka jelent meg. Aztán amikor azt a kettőt akarták agyon ütni, akkor megjelent négy béka, amikor a négyet, akkor még, és így tovább. Mindig az agyonütésre szaporodtak a békák. Nem arról van szó tehát, hogy rengeteg béka lepte el Egyiptomot. Felmerül egy logikus kérdés persze, vajon miért ütötték az egyiptomiak a békákat? Hát, hogyha látták, hogy minden alkalommal, amikor ráütnek, akkor a béka tovább szaporodik, akkor abba kellett volna hagyni az ütögetést, és akkor megállt volna a csapás néhány békánál. Miért nem vették észre, hogy egy pár béka lecsapása után nincs semmilyen értelme annak, amit csinálnak, ráadásul még a helyzet is rosszabbodik? A haszid gondolkodók a haragban és az idegességben, a gyűlöletben látják a magyarázatát az egyiptomiak logikátlan viselkedésének. A harag, a gyűlölet és az idegesség ugyanis elhomályosítja az ember látását, az ember elveszíti racionális gondolkodását, ezért tehát a harag és a gyűlölet a legnegatívabb tulajdonságuk a Tóra szerint. Éppen azért, mert az Isten által teremtett világ a természet törvényei Isten akarata ellen lázad az, aki haragos vagy gyűlölettel teli. Egyébként ugyanez vonatkozik arra, aki ideges, aki nem fogadja el Isten akaratát, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy Isten szeretné. Fontos üzenetet tartoz nyilvánvalóan mindannyiunk számára, különösen a mostani igen nehéz járvány sújtotta időkben. Ilyenkor mindannyian kissé hajlamosak vagyunk dühöngeni, haragosnak lenni, igazságtalanságot érzünk, dacot és dühöt, amiatt, hogy az események ilyen fordulatot vettek. Azonban ezek a negatív tulajdonságok a legritkább esetben jelentenek megoldást a problémákra, csak is az Istenbe vetett bizalom, a higgadt önmérséklet és a cselekvés. Főként a cselekvés jelenthet megoldást mindenféle problémára. Kedves barátaim, a mai podcastben Hajdú Tímával fogok beszélgetni, a Neokon egyik szerkesztőjével, kolléganőmmel, Amerika szakértővel, az amerikai eseményekről, főként a szólásszabadságra történt, vagy szólásszabadságra esett rendkívüli csapásról, ami az amerikai elnök letiltását jelenti a Facebookon, a Twitteren, YouTube-on és más médiaeszközökön. Erről fog beszélgetni, és természetesen a mai epizód végén is lesz heti szerettem, utáltam. Köszönöm, hogy itt vagytok. Köszöntöm vendégemet, Hajdú Tímit, Hajdú Tímeát, Neokon egyik szerkesztőjét, kolléganőmet. Üdvözöllek, Tími, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Ja, én köszönöm.
Amerika. Ugye, mióta legutoljára beszélgettünk, akkor ha jól emlékszem, novemberben talán, november vége felé, a választások után, hát azóta is történtek az események, jelesül, vagy legfontosabb az az, hogy hát talán úgy tudnám összefoglalni, hogy egyrésztről véglegesedett, most már teljesen biztos, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok 46. elnöke január 20-a után. Sajnos a republikánusok elbukták a szenátusi többséget, amire úgy tűnt, hogy ez nem tűnt reálisnak, még a választások után sem. Tehát ez sem egy jó hír a konzervatív módon gondolkodóknak. És hát múlt héten, most január 14-e van, amikor beszélgetünk, csütörtök, múlt héten szerdán megrohamozták a Kapitólium épületét, főként szélső jobboldali, de mindenféle Trump támogatók. És az elnököt, ugye most megint ismétlem, január 14-e van, tegnap este az Egyesült Államokban megszavazták, hogy Donald Trump elnök ellen másodszorra is impeachment eljárást indítsanak, amire nem tudom, hogy mennyi az esély, hogy elmozdítják a hivatalából január 20-a előtt, de minden esetre történelemben először fordul elő, hogy egy amerikai elnök ellen kétszer is indítanak egy impeachment eljárást. Timi, mi a fene történik? Mi a véleményünk a hozzánk hasonlóan konzervatívan gondolkodó embereknek erről az egészről?
Hát szerintem az biztos, hogy mindenki elítéli, ami történt a Kapitóliumban, tehát azért az elég egyértelműnek tűnik, hogy az amerikai konzervatívoknak ez egy nagy csapás volt, ami történt, tehát ez azért biztos, teljesen kinyírta a Trumpnak a karrierjét, tehát hogy itt vége. Inkább az a nagy problémája a konzervatívoknak szerintem, hogy remek indokot adott ez a hiába ítélik el, tehát a republikánusok is teljesen határozottan.
Még Trump elnök is egyébként, Trump maga is.
Igen, maga is. Remek indokot ad arra most hát hogy gyakorlatilag most ez össze lehet ragasztani a republikánusokat, a konzervatívokat, hiába ítélik el, nagyon rossz fényt vet mindenkire, és ezzel nagy problémák lesznek azért, ez már most látszik, tehát indokot ad arra, hát az impeachmentre is indokot adott, de indokot adott a nagy tech cégeknek a letiltásokra, stb.
Erről mindjárt, a big techről egy picit mindjárt majd később beszélünk, mert igazából erről szeretnék a leginkább beszélni, számomra ez üti meg a...
Az impeachment-tel kapcsolatban annyit, hogy az már biztos, hogy nem fog lejátszódni január 20-áig, tehát most bejelentette a szenátust még vezető republikánus Mitch McConnell, hogy nem fogja szavazásra bocsájtani, tehát január 20-a előtt...
Utána meg már nincs értelme, nem?
Hát az van, az a probléma, hogy nincs erre precedens, tehát hogy az alkotmányjogászok sem tudják, hogy most tulajdonképpen lehetséges.
Mi történhet egy olyan elnökkel, aki ellen tegyük föl, sikeresen fordítanak impeachment eljárást? Ugye azt is kell tudni, bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak, 17 republikánus szenátornak a szavazatára is szükség van ahhoz, hogy Trumpot impeachment eljék, akármit is jelentsen ez. Erre kicsi az esély, de mondjuk tegyük föl, megtörténik január 20-a után. Milyen következményei lennének Trump számára?
Hát maga eleve abszurd, tehát abszurd ez a kérdés feltevés is, hiszen maga az impeachment alapvetően azért van az alkotmányban, hogy el lehessen mozdítani egy
hivatalban. Ez tulajdonképpen egy bizalmatlansági szavazás.
Igen, tehát hogy egy olyan elnököt, aki hivatalban el lehessen mozdítani, hogyha olyasmit tesz, akkor legyen erre lehetőség. Tehát nem felejtsük el, hogy ugye Nixon eleve azért mondott le, hogy ne élj át ezt az impeachment eljárást.
Igen, de Bill Clinton ellen is indítottak impeachment eljárást egyébként, és jól túl is élte.
Igen, tehát egy nagyon nagy kérdés, tehát hogy én olvastam erről több mindent, és az alkotmányjogászok így nem értenek egyet, hogy egyáltalán lehetséges egy ex-elnök ellen, mert hát akkor tulajdonképpen elő lehet venni a múltbéli ex-elnököket, és akkor... Tehát, hogy nincs értelme, tehát, hogy teljesen magát az eljárást...
Akkor inkább nevezhetjük ezt egy szimbolikus dolognak? Vagy úgy tűnik, hogy ez inkább egy szimbolikus dolog?
Hát,
hogy
megteszi...
Tényleg, nem tudom, seprűvel kergessék ki Trumpot a Fehérházból?
Nyilvánvaló, hogy azt szeretnék vele elérni, hogy ne indulhasson újra, és hogy ne is tölthessen be semmilyen politikai pozíciót a Trump a jövőben. Csak itt tényleg az a kérdés, hogy az alkotmányos-e? Hogy egyáltalán ezt lehetségesen megtenni. Hát egyelőre nem is tudom, hogy ki dönthetne erről, hogy ezt... Tehát, hogy lehetséges, hogy ezt a demokraták végigviszik, tehát most teljesen így elképzelhetőnek találom, de attól még egyszerűen lehetetlen megállapítani, hogy ez alkotmányos-e, ugyanis soha nincs ilyen az alkotmányban, hogy egy nem hivatalba levő elnököt impeachmenteljenek.
A satámból simán kinézem egyébként, hogy 2024-ben újra indulna. Simán kinézem.
Hát, ezek után is, hát nem tudom, szerintem...
Hát azért van 75 millió támogatója. A Kapitólium ügy az jelentősen, jelentős, az egy komoly blow, az biztos.
Persze, de gyakorlatilag teljesen így, nem tudom, hogy lehetséges, hogy a republikánus előválasztást megnyerje. Én nem hiszem, szerintem. Szerintem nem is ez, hanem inkább, hogy ő aktor marad-e. Tehát, hogy azért ő jelentős esetleg kampányolni fog-e. Tehát, hogy szerintem azért szereplő fog maradni.
Én valamiért nekem az az érzésem, hogy Trump többet fog szerepelni a hírekben január 20-a után is, mint Joe Biden.
Hát főleg, hogyha megpróbálják átnyomni ezt az impeachment dolgot. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ez nem...
Sokáig fogunk Trumpról beszélgetni.
Igen, tehát egy nagy kérdés, hogy ez most komolyan, miért olyan fontos ez tehát a demokratáknak, mert ez alapvetően, tehát hogy funkciója, jogi funkciója ennek már nincsen, tehát hiszen nem lesz hatalmon. Ez teljesen csak egy
Hát tényleg, ha csak
politikai...
nem akarják megállítani a jövőben, hogy tényleg, nem tudom, kiírtsák még a
Nem, de
nevét is
ilyen
a...
nincs egyébként, tehát hogy én nem tudok ilyenfajta mechanizmusról, hogy ilyet lehetne tenni. Tehát, hogy akkor max bíróság, de hogyan állítasz bíróság elé egy elnököt?
Ti mi beszéljünk egy kicsit arról, amit az előbb érintőlegesen mondtál, Trump hogy szokták mondani, legacy, mi az?
Örökség.
Örökség, a Trump örökség, ugye? Vagy zsidó emberekként, cionistákként, de akár nem zsidó emberek és nem cionisták, hanem konzervatív értékeket valló emberként azt gondolom, hogy Trump fantasztikus meglepetés volt a konzervatívok számára abban a tekintetben, hogy sokkal konzervatívabb volt. Ő egyébként, aki régen még demokrataként gondolkodott, sokkal konzervatív volt, és konzervatív értékű, most tudom, policy-t vitt véghez. Izrael szempontjából, a zsidók szempontjából azt hiszem, hogy minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy Trumphoz hasonló amerikai elnök nem volt még a történelemben. Egy modern Kóresnek szokták mondani, annak a perzsa királynak, aki visszaengedte a zsidókat a Szentföldre a babiloniai fogság után. Tehát, hogy egy valószínűtlen figura, akihez hasonló senki nem tett. Jeruzsálem fővárosként való elismerése, a Golán-fennsík, Izraelhez való tartozása, a kilépés az iráni atomalkuból, talán mindenek fölött, ami legfontosabb Izrael számára, és így tovább. Számos dolog. Vallásos zsidóként emlékszünk Shalom Rubashkin elnöki kegyelmére, ami egy örömünnep volt az ortodox zsidó világban, amikor ez megtörtént 3 évvel ezelőtt. Most ez az egész lemegy a kukába? Azzal, hogy ilyen dicstelenül távozik a hivatalából Trump?
Hát én azt gondolom, hogy nem kéne, hogy lemenjen. Nem kéne, hogy lemenjen. Tehát nem gondolom, hogy ennek, tehát hogy teljesen el kéne söpörni, de teljesen én úgy látom, hogy ez most jelenleg mintha cél lenne, tehát teljesen az egész, tehát hogy bárki, aki a Trumpot támogatta, aki a Trumpra szavazott, mindenkit úgymond próbálnak legalábbis bemocskolni ezzel a kapitólium eseménnyel, hogy mindenki ezt, aki a Trumpot támogatta, ez lehetővé tette, ez ehhez vezetett, hogy előbb észre kellett volna venni, és akkor szerintem emiatt meg fogják próbálni, nem tudom, hogy egyébként főleg Izrael meg a Közel-Kelettel kapcsolatban ennek mennyire van esélye, hogy ez így teljesen visszafordul. Amit megtett, az már megvan. Tehát én azt gondolom, hogy például a nagykövetség áthelyezése, az Ábrahám egyezmények most nem fognak eltűnni csak azért, mert a Trump
Na világos, a kérdés csak az, hogy a kérdés csak az, hogy a az kérdés csak az, hogy a hogy a baloldali liberális sajtó milyen módon akarja nekem a melyik volt az a film, az volt, hogy végképp eltörölni, tehát hogy valami egy ilyen folyamatnak lenni, mintha ennek lennénk a szemtanúi. Azt gondolom, hogy mi zsidó emberek biztos, hogy emlékezni fogunk Trumpra örökre, tehát az beírta magát a zsidó történelem könyvekbe, ez egészen
nyilvánvaló, biztos. Hogy mindent meg fognak tenni, hogy ő egy ilyen. Hát de eddig is, tehát hogy most szerintem, hogyha nem történik meg ez a kapitóliumi dolog, akkor hasonló módon lejátszódott volna ez. Tehát, hogy eddig is a Trump volt a leggonoszabb, eddig is azt mondták, hogy a Trump egy fasiszta, eddig is azt mondták, hogy semmi jót nem tett, tehát hogy igazából az ő szemükben az öröksége továbbra is. Akkor is megpróbáltak volna így hozzáállni, hogyha nem történnek ezek az események. Úgyhogy, hát majd meglátjuk ezt így nem tudom. Nyilván ugye felmerül az is, hogy az izraeli sajtóban ez nagyon újra és újra felbukkan, hogy Izraelre hogy fog hatni, hogy azért nagyon barátságos volt Trumppal. De igen. Közben olyan feelingem van, hogyha most visszatérünk az obamai úthoz, az Amerika visszatér, és ez most már teljesen egyértelműnek tűnik, hiszen a külügyi kabinetje, vagy az a külügyi részlege a Bidennek, az gyakorlatilag ex-Obama tagokból áll össze.
Hát ezért pont azért veszélyes, hogy visszatérhetnek az Obama-féle külpolitikához, holott minden minden bizonyíték azt mutatja, hogy az helytelen volt, amit a Trump csinált, az meg működött.
De nem számít, nem számít. Akkor is
attól félünk, hogy,
hogy
ez a dacosság, pont a Dafke azért, mert a Trump
azért is.
Tehát most az olyanokról, mint a párizsi klímaegyezmény, arra vissza fog térni az Egyesült Államok nyilvánvalóan, talán kevésbé izgalmas vagy fájdalmas bárkinek. Annak dacára egyébként, hogy csak érdekességképpen mondom a hallgatóknak, hogy az Egyesült Államokban drasztikusan csökkent, valami 20%-kal csökkent a károsanyag kibocsátás a Trump elnökség alatt, amiben már nem volt bent a klímaegyezményben. De mondjuk egy iráni szerződés, Talán van, nem, lehet azért abban reménykedni, hogy talán annyi kicsi eszük van, hogy látják a valóságot, hogy mi történik most, és nem? Vagy mit gondolsz erről?
Ezt nem tudom. Tehát, hogy annyira nyomják az iráni atomalkut, pedig tényleg mindenki még így, még a demokrata körökben is volt egy-két hang, tehát most már azért úgy beszélnek, hogy csak akkor lépünk vissza, hogyha Irán betartja azt, amit az eredeti szerződésben kértünk tőle. Tehát azért itt, tehát, hogy nem tudom, tehát van esély, hogy ebből nem lesz semmi, tehát azért, meg azért az is benne van, azért ezt ne felejtsük el, tehát azért az Obama ideje alatt azért oké, hogy nem indítottak hivatalosan háborút, de azért meglehetősen harcias volt a külpolitika, tehát azért Pakisztán folyamatos drón bombázása, meg... ugye az arab tavasszal kapcsolatban.
Hát az arab tavasz például, ami az Obama robbantott.
Hát, azért erre szerintem számíthatunk, hogy ez a külpolitika fog mostantól, ami azért erősen be akar avatkozni. Tehát, amit ugye Trumpnál ijeszgettek mindenkit, hogy ha megkapja a nukleáris kódokat, mi lesz itt, de azért Trump nem indított háborút.
Sőt, és békét csinált. Hanem viszont békét csinált. Az emlékezünk arra, hogy mikor a Trump átvette az elnökséget, akkor szinte majdnem, hogy amerikai hadihajók álltak a dél-kínai tengeren Észak-Korea irányában, várva, hogy mikor fog elindulni egy lehetséges háború.
Hát tehát, igen,
és Trump meg találkozott ezzel a nyomorult Kim Jong-unnal, stb. Tehát, figyelj, Timi, beszéljünk még egy dologról, ami nekem az egészben talán a legjobban zavarja a demokrácia érzékemet, ez pedig a big tech cégek, Twitter, Facebook, most már Facebookhoz tartozó WhatsApp, azt lehet olvasni, hogy ugye Amerikában igen népszerű WhatsApp chat szolgálat, én is nagyon sokat használom, ott februártól Amerikában Facebook hozzáférést kell hozzá megadni, tehát hogy minden adatodat látják. A YouTube-ról letiltották Trumpot, Facebook-ról letiltották, Instagram-ról letiltották Trumpot, Twitter-ről letiltották Trumpot. Ráadásul ugye ezzel összefüggésben a Parlor, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, egy másik ellenőrzetlen chat szolgálatot levett egy csomó internet szolgáltató, és levette az Apple is a kínálatából, és a többi. Ugye, mi történik ezekkel? Hogy lehet értékelni a szólásszabadságra ilyen mértékben ható big tech működését?
Hát alapvetően ez gyakorlatilag már évek óta megy, tehát az itt a probléma, hogy gyakorlatilag ezek a big tech cégek mindenfajta ellenőrzés nélkül engedte gyakorlatilag a világ, vagy az Egyesült Államok, nem is tudom, hogy lehetne ezt így mondani, olyan hatalmasra megnőni, ami már veszélyezteti az országoknak, az embereknek különböző jogait, mint például a szólásszabadságát. Tehát, hogy olyan hatalmasokká nőttek, amit meg kellett volna állítani. Ez így tulajdonképpen azok, akik azzal érvelnek, hogy hát megtehetik.
Mert magáncég,
ez egyszerre igaz, és egyszerre bullshit. Tehát,
hát
igen,
hiszen ott vannak mondjuk a tröszt ellenes törvények, amik szintén, hát magáncég, ugye olyan jól megy a nem tudom, a Coca-Colának, hogy megvásárolja a világ összes üdítőipari vállalatát, akkor miért ne vásárolja meg? De közben meg tudjuk, hogy ez nem fair.
Igen, tehát hogy ez alapvetően ilyen nincsen, tehát olyan nincsen, hogy egy cég olyan hatalmasra nő, hogy egy ország elnökét cenzúrázhatja. Tehát azért akarjuk, hogy ez egyáltalán lehetséges, tehát hogy ez nem abszurd. Tehát, hogy ez, meg egyébként megint csak az, hogy ez az egész privát cég dolog annyira fals, tehát könyörgöm, itt vagyunk egy COVID járvány közepén, ahol a magáncégek gyakorlatilag ugye be vannak zárva, például az éttermek, ugye nyilván a járvány miatt. Tehát és most senki nem hivatkozhat arra egy étterem, hogy hát én magáncég vagyok, én kinyitok. Tehát hogy ez egy teljesen abszurd, ilyen, tehát, hogy én ezt nagyon hamisnak érzem, de nem tudom, hogy hogyan lehetne egyáltalán megállítani. Tehát ez a probléma, hogy az elmúlt években rendszeresen fel lett hozva, hogy valamit tenni kéne, mert előbb-utóbb ez lesz. Tehát, hogy itt megnőttek ezek a cégek, mindenki csatlakozott, szó sem volt arról, hogy itt valaha majd hirtelen bevezetnek mindenfajta szabályt. Tehát amikor 2009 környékén az emberek elkezdtek csatlakozni a Twitterhez, Facebookhoz, stb., szó sem volt arról, hát még senki nem tudta, hogy ekkora hatása
szóval
lesz
volt,
a politikai...
Majd neki ilyen, szabály, ilyen működési
igen,
szabály.
Igen, ekkora hatása lesz a politikai beszéd, és amikor már mindenki rajta volt, amikor már mindenki ezen keresztül kommunikál, na akkor hirtelen úgy döntenek, hogy elkezdik regulázni, vagy szabályozni. Ráadásul az is probléma itt, hogy alapvetően teljesen egyértelmű, hogy itt ideológiai szempontok uralkodnak, tehát hogy például, ugye, említetted ezt a Parler nevezetű appet, ugye a Twitterrel kapcsolatban mindig fel van hozva, hogy ha letiltja a konzervatívokat, privát cég, csináljatok sajátot. Hát ugye a Parler ez pontosan erre volt, hogy a Twitternek a konkurenciája legyen. Amit egyébként mellesleg érdekes, a Robert Mercer, az egyik legnagyobb republikánus milliárdosnak a lánya alapította a Parlert, és... Tehát az ő, és akkor a Parlert, persze csináltak egy alternatívat, erre összefogott a Big Tech, és gyakorlatilag kinyírta a Parlert. De akkor most miről beszélünk?
Ami azért lássuk be, lehetett... ami azért, bocsáss meg, ami azért egy nagyon súlyos, a minden morális és szólásszabadság dolog mellett egy nagyon súlyos piaci beavatkozás, nem? Tehát, hogy ugye az Apple megteheti önmaga, hogy kinyír egy vállalkozást minden gond nélkül, azzal, hogy leszedi a platformjáról.
És teljesen egyértelmű, hogy mi volt itt, tehát hogy milyen indokokat. Tehát azt mondták, hogy a Parler lehetővé tette a kapitóliumi rohamot. De közben azóta kijött, hogy konkrétan a Facebookon szerveződött a kapitóliumi roham. Na hát, akkor a Facebookot is le fogja tiltani az App Store. Tehát egy teljesen abszurd, tehát hogy ilyen hamis, teljesen hamis érvekkel, meg hamis alapokon megy ez az egész. Itt a nagy kérdés igazából az, hogy lehet-e bármit tenni. Tehát, hogy azért ezt most jelenleg én, hát talán úgy, nem tudom. Tehát az Egyesült Államokban most, hogy a demokraták kerültek a kongresszus mindkét házának a fejére, nem tudom, hogy egyáltalán van-e bennük bármi fajta, hiszen őket,
nekik ez, ő ez
nekik jó ez. Tehát,
Tibi, még egy dolgot árulj el nekem, szerinted. Sokan kérdezik, ugye publikáltam én is a Neokonon, te is írtál témában, kaptunk hideget, meleget. Szerinted, arra mondj nekem egy jó érvet, hogy ugyan, az, sokan mondják azt, hogy na most ez Amerikában van, hát ez most hol érdekel minket, itt Magyarországon, 6000, sok ezer kilométer távolságban, ez miért a mi problémánk, és most tegyük félre Trumpot és a zsidó ügyeket, egyáltalán azt lehet mondani, hogy miért ez hol a mi problémánk. Ez hol a mi problémánk?
Hát azért, mert előbb-utóbb bárkit elérhetett ezeken a szó, tehát hogy gyakorlatilag ezeken mindenki rajta van. Tehát hogyha amerikai Egyesült Államok elnökét le lehet tiltani Twitterről, akkor bárkit le lehet tiltani Twitterről.
Az egyedül dolog, amiért megúszuk, az az, hogy esetleg, ha bármi olyan csinálnánk, hogy kutya nem vette észre. Igen.
Igen, meg hogy nyilván a magyar nyelv is, ugye még nincs annyira a mesterséges.
Jó, de ez, akkor ezek szerint ez bármikor megtörténhet.
Hát ezek
csak
után
technológia kérdése, igen. Hogy majd mikor figyelik a magyar nyelvet is, vagy bármilyen más nyelvet.
Igen, tehát hogy azért ez itt teljesen egy veszély. Tehát, hogy ha ezt megteheti egy amerikai elnökkel, akkor megteheti velem, bárkivel, és meg is fogja szerintem, tehát azért ez teljesen benne van, ugye Magyarországon is van erről vita azért, tehát talán a mi hazánknak volt, hogy letiltották a Facebook oldalt, és azért ez egy teljesen jogos vita, hogy akkor most van-e, milyen mértékben szabad, ez egy önként, tehát hogy az lenne itt a legjobb alap, hogy ugyanazok a törvények vonatkozzanak a az internetes beszédre, mint amik vagy normális beszédre, tehát ami a törvényben van. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy Facebooknak, nem egy Twitternek saját szabályozása legyen, hanem abban az adott ország, tehát, hogy ugyanazok a törvények legyenek, és azt szerintem már megoldaná ezt a problémát.
Igen.
Ne az legyen, hogy önkényesen...
Mert azokat a törvényeket demokratikusan választott emberek hozták, míg a Facebookot nem választotta senki, vagy Jack Dorsey, vagy Mark Zuckerberget nem választotta meg a kutya se semmire.
Igen, tehát hogy akkor annak feleljen meg, ami a törvényeknek megfelelően regulálzák, ne pedig az legyen, hogy létrehoznak egy alkotmány feletti szabályozást és a saját önkényük. Ez lenne az egyetlen megoldás. De hát nem tudom, hogy egy ilyen hatalmasra nőtt cég esetében erre így mennyire van.
Hát vagy pedig az lenne a megoldás, ami nem fog most megtörténni, hogy feldarabolják ezeket a cégeket.
Hát igen, de erre...
Ahogy ezt tették egyébként az Egyesült Államokban számos alkalommal korábban túl nagyra nőtt cégeknél kötelezően feldarabolták.
És mellesleg a demokraták ezt még egy-két évvel ezelőtt nagyon nyomták.
Ez így van.
Elizabeth Warren... Ugye,
Elizabeth Warren ennek a programjában szerepelt ez a dolog, mert ugye ők viszont azt látták, hogy ez a dolognak a cinizmusa, vagy a jóisten cinikus, az élet fura fintora, hogy Trump ugye a Facebook által lett megválasztva gyakorlatilag. Ugye nagyon precízen kampányoltak még annak idején a Kushner-féle módszerrel, amiről olvasni lehetett annó. És most ugyanez a Facebook okozza a vesztét is. Ezt csak a jóisten tudja megfejteni, hogy ez miért van. De bárhogy is legyen, akkor, amikor a Trumpot a Facebook a trónra emelte, akkor utána sokáig mondták a demokrata oldalon, hogy hát valahogy regulázni kéne már ezt a Facebookot, meg azért ez annyira nincs rendben.
Hát igen, és fel akarták darabolni. Egyébként mellesleg lehet, hogy meg fogják tenni. Először így megengedik, hogy betörje a Facebook, meg a Twitter, így letiltse az összes konzervatívot, meg minden, aztán pedig szépen feldarabolják. Tehát azért az teljesen, tehát hogy ez
egy megoldás lenne.
Speciálisan.
Ez egy megoldás volna. Hajdú Tíme, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál ismét. Legjobbakat kívánom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Heti szerettem, utáltam. Szubjektív hírelemzés következik. Kezdjük. Szerettem hírekkel, meg kicsit keverve szerettem és utáltam hírekkel. Először külpolitika. Azt mondta Mike Pompeo, az amerikai külügyminiszter, hogy az Iránnal való kapcsolat javítása ártana az Egyesült Államok biztonságának, erről a Neocon írt. A maximális nyomás eredményeként Mike Pompeo szerint nagyon világos, hogy Irán elszigeteltebb, mint valaha volt, írja az amerikai külügyminiszter, idézve a Neocon. Szintén Amerika, meghalt Sheldon Adelson, egy amerikai milliárdos kaszinómágnás, a republikánus párt egyik legnagyobb támogatója, ő volt az ugyebár, aki a legnagyobb, egy személyi adományozója volt a Trump kampánynak. Adelson egyébként nagy támogatója Netanyahu izraeli miniszterelnöknek is. Általában számos zsidó és izraeli ügyet támogat, a birthright mozgalmat, és így tovább konzervatív ember, jesivákat támogat, egy fantasztikus ember, egy igazán, igazán büszke zsidó, sajnos hosszú betegséget követően halt meg, 1933-ban született, semmiből jött ember, from hero to zero, ahogy mondani szokták angolul, és tényleg egy fantasztikus figura, ő volt gyakorlatilag a Soros György jobboldali ellenpéldája, hogy lehet úgy támogatni politikai ügyeket, hogy az ember büszke közben a zsidóságára, és támogatja Izrael államot. Szintén a Neocon ír arról, egyébként a Neocon hosszú nekrológban emlékezett meg Sheldon Adelsonról. Szintén Neocon ír arról, hogy Trump videóüzenetben sürgeti a békét és ítéli el az erőszakot. Donald Trump amerikai elnök a Fehérház Twitter oldalán üzen támogatóinak is, elítélte a múlt heti erőszakos eseményeket és békére szólított fel, nagyon helyes. Sajnos, hát erről fogunk beszélni egyébként Hajdú Tími kolléganőmmel, a Trump legacy, a Trump örökség a Kapitólium támadásának fényében. Azt mondja Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója, hogy veszélyes precedens teremthetünk Trump letiltásával. Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója szerdán hosszú posztban reagálta leköszönő amerikai elnök Donald Trump fiókjának törlését követő visszhangra az elnököt. A Kapitólium megtámadásával összhangba hozható erőszakszítása miatt törölte az oldal. A világ számos politikusa és közszereplője azonban úgy látja, hogy a lépés határozottan sérti a szólásszabadságot, én is így látom, erről fogunk beszélgetni Hajdú Tímeával. A Neokon szintén azt írja, Izrael neki mehet az iráni atomprogramnak. A Likud miniszterei szerdai gyűléseken arra figyelmeztettek, hogy a hivatalban lévő Biden adminisztrációnak nem szabad követnie vagy közelednie Iránhoz, és nem hagyják annyiban Irán katonai jelenlétét sem Szíriában, sem az atomfegyverek fejlesztését, tehát Izrael esetleg lépni fog, hogyha a Biden adminisztráció mégis felújítaná kapcsolatokat Iránnal. Ez nagyon rossz volna, erről pán Mike Pompeo is beszélt ugye az előbb említett hírben. Kicsit még mindig Izrael. Március végéig minden 16 év feletti lakost beoltanak, ugye mára már több mint 2 millió izraelit oltottak be a koronavírus ellen. Netanyahu izraeli miniszterelnök azt ígérte, hogy március végéig, tehát kicsit több mint 2 hónapon belül minden 16 év feletti lakos beleszóltva Izraelben. Izrael lesz a világ első, ha úgy tetszik, COVID-immun országa. Nagyon drukkolunk, a zsidó állam példát mutat, számos ország, Csehország, Németország, Magyarország vesz példát az izraelektől beoltás terén. Netanyahu fantasztikusan felismerte azt, hogy többet árt az izraeli gazdaságnak az, hogyha zárva van, ha le van zárva, mint az, amennyivel többet fizetnek a COVID vakcináért, és azért jutott Izrael hamar a COVID vakcinához, mert 10-15-szörös annyi árat fizetett, mint amennyit az Európai Unió. Ez egy tök egyszerű matek. Netanyahu felmérte, hány hétig lenne zárva a gazdaság, hogyha csak később kapnák meg a vakcinát, az mennyibe kerülne az államnak, mennyibe kerül a drágábban megvett COVID gyógyszer, és a kettőnek a különbsége az, ami afelé billentette a mérleget, hogy érdemes drágán venni COVID gyógyszert, és hamarabb talpra állítani a gazdaságot. Szintén Neokon és mindenki más megemlékezett Keleti Ágnes 100. születésnapjáról. Keleti Ágnest köszöntötte Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, Karácsony Gergely Budapest főpolgármester, erről mind beszámol a Neokon. Ezúton is kívánunk természetesen sok-sok hosszú egészségben teli és boldogságban teli évet a legkiemelkedőbb, legidősebb olimpikonnak. A Szombat azt írja, hogy emléktáblát avattak a Maros utcai mészárlás áldozatainak emlékére. Január 12-én Pokorni Zoltán hegyvidéki és Vénasszály Márta budavári polgármester közösen leplezték le az egykori budai Hevrakadis a Maros utcai kórházában elhelyezett emléktáblát, mely az ottani nyilas mészárlás áldozatainak nevét sorolja föl. Nagyon érdekes és borzasztóan tragikus története van a Maros utcai mészárlásnak. A Kumpáter által vezetett nyilas csőcselék 1945. január 12-én a Maros utcai zsidókórházban gyilkolta a betegeket és a személyzetet, január 14-én a Bíró Dániel ortodox kórház, január 19-én pedig a szomszédos Alma utcai ortodox aggókháza kerül sorra, több ezer ember halálát okozva. Hashem Yakum Damam, a Isten bosszulja meg a gyilkosokat. Aztán a hét vicce rovatba pedig természetesen bekerült, mai sem mentes, ezen a héten sem mentes a Síp utcai botrányoktól a sajtó. 20 mazsészes képviselőtestületi tagra csaphat le Heizer András, írja a Neokon. Mint lapunk korábban megírta, Heizer András mazsész elnök levélben kérte meg a mazsész küldötteit, jelezzék a más vallási közösség tagjai. A levél nyilatkozatkérés tárgyában íródott, és az alapszabályban foglaltak miatt kérte a lehetséges párhuzamos tagság jelzését. Heizer kutakodik, hogy vajon kilépett be a zsimába, ugye a Róna Tamás által grüdolt új zsidó szervezetbe, pontosabban ima egyletbe, és vagy 20-an nem válaszoltak Heizler kérdésére, valószínűleg minden bizony azért, mert beléptek a zsimába, valószínűleg ennél többen is beléptek a zsimába. Ezzel párhuzamosan Ferő Tamás Frankel utcai körzet neológ rabbi, a kilépett a Mazsis a BZH rabbi testületéből, nem kommentálta a hírt semmilyen lapnak. Minden bizonyal arról van szó, hogy Verőnek tele van a hócipője a világ és a vallási vezetés, vagy a világi vezetés vallás üldözésével, B, tele van a hócipője azzal a morális fertővel, ami egy-két rabinál található, ugye erről a smúzonról lehet sokat olvasni. Miskolci rabbi, egy budapesti rabbi is különböző rossz hírekbe keveredett, tehát minden bizonnyal Verőnek ebből volt elege, ráadásul az egyik rabival rokoni kapcsolatban is áll, és ez minden bizonnyal, minden vagy családi kapcsolatban áll, inkább így mondom, és ez minden bizonnyal feszültséget okozott. Verő meg nem egy konfliktusos pasi, olyan békét szereti, úgyhogy én teljesen megértem a Verő Tamás döntését, lassan tényleg morálisan elviselhetetlen lesz a mazsihisz világi vezetésével együtt lenni, és néhány rabitársával is, úgyhogy én abszolút megértem Verő Tamás döntését, sok sikert kívánok neki, reméljük, hogy reméljük, hogy hamarosan viszont látjuk valami más színekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Megyeri Jonatán voltam, mindenkinek Shabbat Shalom, jövő héten várlak benneteket sok szeretettel, természetesen mindenkit várok vasárnap este 8 órakor, vagy vasárnap estétől csütörtök estig 8 órakor a Lekváris Zsian Facebook oldalon, olvassátok a blogot, úgyhogy tudunk találkozni szinte minden nap. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!